Kulcsra kész. Épít, bérel, vásárol. Kárpát Iván ingatlan piaci műsora.
A mai műsor speciális lesz, némileg kapcsolódik a túlélési gyakorlathoz, amikor gyakrabban szerepelnek a rádió munkatársai is. Olyanokat hívtam ma meg, akik életük egy részében a világ más tájain éltek, mint tudósítók, így olyan körülmények között éltek, laktak, dolgoztak, amiket kevésbé ismerünk. Első vendégem a Klubrádió főszerkesztője Hardi Mihály, akivel keletről indulunk, aztán a mai Kulcsra kész második felében nyugatra tartunk a következő vendéggel. Ő legyen egyelőre meglepetés. Szia, Misi!
Szervusz, és üdvözlöm a hallgatókat!
Kezdjük a kezdeteknél. Volt gyerekszobád?
Hát volt olyan időszak, amikor volt gyerekszobám, egyébként pedig a húgommal osztoztunk egy szabadsághegyi
Tehát ilyen klasszikus lakás. Polgári millióból indultál?
Így van, hát ahogy ezt mondani szokták, nekem csak megszületni volt nehéz, hiszen a Szabadsághegyen egy akadémikus, egy vegyész kutató családjába születtem, úgyhogy én nekem onnan tulajdonképpen más innen volt az utam.
És a berendezés az ilyen klasszikus, még a régi időkből, amit megszokhattunk ilyen lakásokba?
Hát nálunk is volt ez a krómozott csőbútor például, ami a 60-as években elterjedt Magyarországon. Egyébként pedig elsősorban annyiban térhetett el a mi lakásunk egy átlag magyar lakástól, hogy rengeteg sok könyv volt benne, és általában legalább három nyelven.
Tehát akkor a nyelvtanulás az már akkor innen fontos volt neked. Na szóval életednek egy pontján te elkerültél Moszkvába. Ez kezdetben, gondolom, akkor egy kollégium volt, mert ugye ezek az egyetemi évek. Hát Magyarországon nagyon sok embernek van emléke magyarországi kollégiumokról. Én Mama Hotelben laktam egyetemi éveim alatt, mert itt Budapesten.
Mázlista.
Igen. Hát horror sztorikat lehet hallani. Na most az ember így nagyjából az elképzelése szerint akkor Moszkvában még horrorabb sztorikat kell, hogy halljunk. Milyen épületben voltatok ti elszállásolva?
Hát először is igenis, meg nem is, mert egyrészt borzasztó jó dolog, és utólag az utólagos bölcsesség erejével már elmondhatom, hogy nincs annál jobb, amikor 18 éves korában az ember megtanulja azt, hogy ha hosszabb ideig nem mossa ki a gatyáit, akkor egyszer csak elfogynak. Tehát kénytelen vagy mosni, vasalni az ingeket, és így tovább főzni magadra, bevásárolni. Ha ezt az ember 18 évesen elsajátítja, akkor itthon már a katonaság már nem okoz meglepetést, ez az én esetemben is így volt. Másfelől pedig a kollégium annyiban nem volt horror, hogy hát egy végtelen nagy szabadság volt, tehát az ember megtanult gondoskodni magáról, meg megtanulta a pénzét beosztani, tehát hogyha mondjuk 20-án elmentünk a haverokkal valahol egy görbeestét csináltunk, és elpiáltuk a pénzt, akkor 21-től már nem biztos, hogy jutott mindenre az egyetemi büfébe. Maguk az épületek egyébként, az elszállásolásunk körülményei azok egészen hajmeresztőek voltak. Később tudósítóként visszamentem, és megdöbbentem azon, hogy 1975-től 80-ig hogy tudtam én itt élni. Jól lehet, fiatalkorom egyik legizgalmasabb időszaka volt. Már csak azért is, mert ez a kollégium, ez nem egy 10 emeletes panel volt, hanem a hruscsovi időkben emelt hát ilyen 4 emeletes, félig meddig azt mondanánk, hogy ilyen tömegszállásokhoz hasonló.
De panel, nem ezek téglai épületek voltak?
Ezek téglából épültek, és akkoriban ugye nagyon sok nagyvárost próbáltak az oroszok felépíteni, vagy a szovjetek, és ehhez kellett a vidékről érkező munkaerő, és ezek az emberek sokszor családosak voltak, és ilyen típusú, tehát ezek voltak a hruscsóbák, amiket nagyjából mondjuk ilyen Nyikita putrinak lehetne fordítani.
Ezek a 60-as években munkásoknak építették, ez volt az eredeti funkciója a
családjaiknak. Nem volt az épületben természetesen lift, egy téglaépület volt, hosszú U-alakú épületek voltak, úgyhogy csak a sarokfordulókban voltak közös konyhák, minden nagyon pici szobák voltak, mi hárman laktunk benne általában a koleszban, minden szobában volt vízvezeték, tehát csap és lefolyó volt, de WC az csak kint volt a folyosón, a közös konyhák is kint voltak, illetve illetve az épületnek az alaksorában volt talán 6 vagy 8 közös használatú zuhanyozó.
6-8 egy egész épületre?
Igen, tehát akkoriban egész családok laktak úgy, hogy egy szobájuk volt, és aztán a közös konyhát használták. Tehát ez most még a 60-as, 70-es
évek. Hány emberre jutott akkor? Több százra?
Több százan használtuk ezt az épületet, és volt még egy jó tulajdonság, hogy rettenetesen vékonyak voltak a falak, tehát a szobákat oldalirányba elválasztó fal, az tulajdonképpen egy mai gipszkartonhoz hasonlítható papundekli valami.
Nem, ugye újra darabolták, amikor ugye át a funkciót váltott az épület.
Na, ebben nem vagyok egészen
biztos. Ja, hogy ez már eleve ilyen képült.
Igen, tehát hogyha egy nagyobb szöget akartál beverni
a másik oldalra
a falba, akkor bizony előfordulhatott, hogy a polcot, amit felakasztottál, azt valahogy össze kellett hangolnod a szomszéd szobában lakókkal, hogy ők is tudjanak valamit akasztani a másik oldalon, mert a szög átment a falon. És az akusztika az hasonló.
Meleg víz volt?
Meleg víz és fűtés az természetesen volt, hiszen hát azért én átéltem ott mínusz 42 fokos decembert is, tehát a fűtés az egész egyszerűen alap dolog, távfűtés volt. Ennek is megvolt az ára, mert általában szeptemberben volt a távfűtési rendszernek a karbantartása. Ez magyarul azt jelentette, hogy egy hónapon keresztül csak hideg víz volt. Nem csak nekünk diákoknak, hanem az
egész Moszkvának.
A moszkvai lakóknak is. Azok voltak a szerencsések, akiknél mondjuk június vagy július augusztusra esett a távfűtés karbantartása. De egyébként rettentő rosszul szigeteltek az ablakok, és volt egy különleges építészeti megoldás, amit talán az idősebbek emlékeznek rá, mert azt hiszem egy nyelv tanító orosz rádióműsornak volt ez a címe, hogy Fortocska. Ez egy kis ablak, tehát nem nyitott ki a mínusz 25, mínusz 30 fokban mind a két szárnyát az ablaknak szellőztetni.
Előrés jellegű.
Hanem fölül van egy kis kinyitható ablak, ami elég ahhoz, hogy kimenjen a rossz levegő, és bejöjjön a kinti hideg.
De mégsem mínusz 40-t ráborítani az egész épület.
De mégsem a mínusz 40 fok jön be. És ez arra is alkalmas volt, hogyha ügyesen szögeket vertél az ablak félfába, vagy az ablak keretbe, akkor a túloldalra ki tudtál lógatni egy csomó mindent, ami nem fért be a hűtőszekrénybe.
És tehát akkor ezeken az a kockává fagyott.
Ez egészen biztosan, hogyha mondjuk ezt decemberben kilógattad, az még februárban is fogyasztható volt sokszor.
Na, ugorjunk tovább a kollégiumból. Ugye te visszakerültél, mint tudósító a 80-as években, akkor már családdal mentél egyből?
Így van, ez 1985 és 91 között zajlott, pont a Gorbacsovi
hány éves éve. Volt, hány évesek voltak a gyerekeid, vagy akkor már akkor kettő volt, ugye?
Nem, a lányom az alatt az idő alatt született, tehát akkor a fiam volt, ha jól számolom, 3 éves, igen. Uh-huh.
Na és mit kaptatok?
Akkor már a külföldieknek járó 16 emeletes bérházban, ilyen nagy, hatalmas panelházban laktunk, ugyanis a külföldiek hermetikusan el voltak zárva a szovjet valóságtól, de hát nem tudott a Szovjetunió kibújni a bőréből, tehát ugyanolyan panelházban laktunk, mint bárki más a Moszkva délnyugati részén, ez az úgynevezett jugozápadni rajon, tehát a délnyugati városrész volt, onnan már a kör autópálya az már egész közel volt, és ez egy bekerített ház volt egy kis erdő mellett, tehát tulajdonképpen egy nagyon szép zöld terület volt. Be volt kerítve az udvar, hogy az oroszok ne is tudjanak bejönni, és rendőr vigyázott az autóinkra. Ennek egy előnye volt, hogy legalább a hiánciknek számító Lada ablaktörlőket nem lopták le az autóról. Hogy ezt miért nem lehetett megoldani a világ legfejlettebb neki kiáltott országába, azt nem tudom, de ez egy állandó hiánycik volt. És a lényeg az, hogy mi egy ilyen háznak a 8. emeletén laktunk.
Lift gyakran elromlott?
Nem, a lift az elég megbízhatóan működött. A hőszigetelése nyilván mai szemmel csapnivaló volt a háznak, de jellemző az akkori szovjet viszonyokra, hogy még a bútort is innen vittük ki, tehát a konyha bútortól
kezdve. Akartam kérdezni, hogy
mindent ki kellett vinni.
Nem volt sarki IKEA, feltételezem, a 80-as évek Szovjetuniójában.
Nem, tehát az itthonról kellett kamionnal kivinni az összes személyes holmit is, meg a bútorokat.
Hol vettek bútort akkoriban a Szovjetunióban? Volt bútoráruház? Vagy?
Volt bútoráruház, csak éppen semmit nem lehetett kapni. Tehát a szocializmusnak van egy ilyen csodálatos tulajdonsága, hogy mindenből képes hiánycikket produkálni. Ezt egyszer Füzes Oszkár mesélte el, aki a Népszabadságnak volt a tudósítója, korábban pedig diplomata volt Hanoiban. Elmesélte, hogy hát ugye Vietnámban a banán, ha nem írtják, akkor mindenhol nő. Na most, amikor az északiak elfoglalták Dél-Vietnámot, akkor fél év múlva banánhiány lépett fel. Hát ennyit a szocializmus közgazdaságáról.
Tehát akkor a berendezést azt vinni kellett. Amúgy ezek a panelházak, ez ugyanaz a házgyári módszer szerint épült. Itt mi építettünk úgy, mint ők, tehát ebben nem volt különbség.
Ezek nagyon sokszor ugyanazok a típus tervek is voltak. Egy közös szemétledobóval, annak minden áldásával. Az,
igen, amíg emlékszem, nagymamám lakótelepen lakott, és így föl tudom idézni gyerekkoromból azt a speciális szagot, ami ezekből a ledobókból följött. Tehát akkor ebben nincs különbség.
Ráadásul nálunk annyival volt az egész cizellálva, hogy különböző nemzetiségű emberek, tehát itt csak külföldiek laktak ebben a házban, és nekünk pehünkre az alsó szomszédunk egy indiai család volt, aminek két nagy hátránya volt. Az egyik az, hogy ők mindent egy szerintem kicsit avas vajjal főztek, és a szagok megjöttek föl a ház
részein. Igen, ez a mai napig így van a lakótelepeken egyébként.
Másrészt pedig ők hittek a lélekvándorlásban, és emiatt nem írtották a svábbogarakat. Na most ezt viszont tudni kell, hogy ezen a klímán, meg ezek az építési módon a svábbogarak azok rettentő boldogan mászkáltak keresztül kasul.
Kellemesen átfűtött épületben.
A házon, úgyhogy hát ezzel együtt kellett élnünk. Mindent megpróbáltunk, hogy ezeket a kellemetlen lakótársakat kiírtsuk, de ezzel nem lehetett semmit se tenni. Hozzáteszem egyébként, aki New Yorkban vagy Manhattanen
hát,
lakik.
Igen, ugyanezzel találkozik.
Ugyanezzel találkozik egy más fejlettségi formában.
Szinte még gyerekkoromból emlékszem, hogy az IKV-re, még pont a mi házunk aljában is volt egy irodájuk, hát ezt tudjuk, hogy működött, néha jobb volt, ha inkább nem nyúlnak hozzá ahhoz, amihez hozzá kellett nyúlni. Ez a nagy Szovjetunióban hogy működött? Hogy oké, hogy nálatok lehet, hogy kicsit flottabbul, mert hogy hát fontos külföldi emberekről van szó, de ott is ilyen IKV jellegű volt? Tehát, hogy szólni kellett valami központi szervnek, akik majd egyszer kijöttek, vagy hogy mondjam?
Természetesen, hiszen az egyszerű szovjet polgárok számára a városokban nem volt magánlakás, tehát csak a tanácsi, a nálunk tanácsi lakás, tehát állami tulajdonú lakások voltak. Nagyon sok volt köztük egyébként a társbérlet még 20-30 évvel a háború után is, és ez aztán olyan egészen eszelős termékeket hozott a piacra, mint például a lakattal zárható edény, a fazék.
Tehát nem is a hűtő, hanem
azért, hogy nehogy a szomszéd kilopjon valamit a fazekunkból, elképesztő irracionalitás. A mi esetünk annyival volt könnyebb, hogy nekünk a diplomáciai ellátó szolgálat mellénk beosztott, már mint a házunkhoz beosztott több karbantartó embert is. Szerintem hadnagyi rangban volt a KGB-nél a legfiatalabb, a junior is közöttük, de ők hívásra megcsinálták az ajtót, az ablakot, ha folyt a csap, akkor azt kicserélték.
De ez akkor extra, ezt egy átlag szovjet polgár, ezt így nem.
Olyan rövid idő alatt nem történt, meg természetesen egy üveg magyar barackpálinka az csodákat tudott művelni, tehát azért mínusz 40 fokban mondjuk egy elromlott erkélyajtó azért elég súlyos dolog.
Voltak maszekok, ugye nálunk a 80-as évben, és ebből film is készült, ugye a falfúró. Tehát, hogy ugye a betonban nem lehet szöget beleverni, hanem ha ott elromlott valami így, hogy az erkélyajtó, vagy valami történt, akkor a 80-as évben volt már szaki, mondjuk Moszkvában, akit ki lehetett hívni, úgy, mint már nálunk akkor bőven.
Hát egyrészt ez a szaki, ez a mellénk telepített ellátó ember volt, vagy a gondnok, ez azt hiszem a leghelyesebb.
De úgy általában ugye a Moszkva, ilyen nem volt.
Mindenki meg kellett, hogy tanulja saját maga. Nekem is volt egy ütvefúróm, egyébként azt kell, hogy mondjam, hogy 20 vagy 30 évig kiszolgált. Lehet, hogy egy több fúrófejet elhasználtam a betonban, amikor fúrni kellett, de hát ezt megtanultam saját magam.
Most do it yourself-nek hívjuk, akkor gyakorlatilag a létfenntartás alapvető eszköze volt akkor.
Hát aki ezt nem tanulta meg saját maga, az fázott, vagy sötétben üldögélt, úgyhogy mondjuk én is tudtam már addigra azért alapfokon villanyt szerelni, amikor kimentem, tehát ezek az apró dolgok nem okoztak sohasem gondot, egy alternatív alternatív kapcsolót is be tudnék kötni, talán még ma is, hogyha rávisz a szükség. De alapvetően az emberek az önellátásra és az önkiszolgálásra voltak ilyen szempontból is.
Hosszú évtizedeken keresztül.
De ez abszolút így volt.
A Szovjetunióban is a 70-es évek volt a csúcsa a lakótelep építéseknek, vagy az ott korábban kezdődött? Ugye nálunk nagyjából a 80-as évek legelején volt a csúcs, amikor egy évben, nem is tudom, 160 ezer lakás épült, ami Magyarországon nagyon sok, most csak összehasonlításképpen jelenleg Magyarországon 20 ezernél nem épült több, de ott is akkor nőttek ki Moszkva, vagy meg a nagyvárosok körül ezek a magyar észre felfoghatatlan méretű lakótelepek?
Hát nagyon egyszerű a dolog, természetesen, hiszen a nagyvárosokban ugye az iparosítás zajlott, ehhez munkaerőre volt szükség, a munkaerőt pedig általában vidékről hozták, tehát ott már a 60-as évek második felében, hát én emlékszem még, hogy voltunk kint a szüleinkkel, talán édesapám valamilyen tudományos konferencián volt, és akkor barátokat, ismerősöket látogattunk meg, akik egy 12 emeletes panelházban laktak, de értsd, a szószoros értelmében a semmi közepén, tehát aszfaltút még nem nagyon volt, járda egyáltalán, és egy elővárosi vonat közlekedett a házuk irányába. Aztán később lett iskola, meg bolt is, meg ilyesmi.
Szépen utolérte a szolgáltatás.
De hát a panel program az akkor épült. Na most terület az volt. Tehát annak nem szabott határt, és eztán ugye hát mostanra már, ha jól tudom, 12 milliósnak tekinthetjük Moszkvát, az egy ember lakógyár tulajdonképpen. Hát nem egy nagyon otthonos hely, de például azt érdemes tudni, hogy nem voltak a házak bevakolva, mert hogy a vakolat és a panel meg a beton falak között más a hőtágulás, ezért amikor beáll a mínusz 40 fok, akkor egyszerűen lepattogzott volna a vakolat a házakról. Hát én láttam villamost, Skoda villamosokat Moszkva utcáin, ahol a mínusz 40 fokba ugye az acéltiszta oldala kilátszott, mert mint az őszi falevelek úgy lepergett róla a festék. A házakra ugyanez volt az érvényes. A történelmi régi házak, a műemlékek, azok természetesen vakolva voltak, valószínűleg a cári rendszerben még tudtak
ilyen
vakolni.
Ezek a lakások milyen állapotban voltak? Tehát azokhoz mennyire nyúltak, ami így ilyen...
Ez egy az egybe, ha olyan lehetett, mint mondjuk nálunk, nem tudom.
Tehát
én.
A 7.-8. Kerületben úgy maradt házak nagyjából?
Tehát arra is kell gondolni, hogy az átfordítható csap, ami vagy a kádba, vagy a mosdóba adta a vizet. Tehát ezeket egy az egybe importálták Magyarországra, és nagyjából hasonló volt Oroszországban is. Az egésznek mindnek volt egy durvasága, tehát amíg nálunk már lehetett, nem tudom én, mofém csaptelepet kapni, vagy aki később a 80-as években szerencsés volt, talán még német vagy osztrák csaptelepekhez hozzájutott, hát a volt Szovjetunióban ilyesmi nem volt, a gáztűzhely nagyon egyszerű volt, a mikrosütő, az emlékszem, hogy 60 vagy 70 kiló volt, tehát az Urál összes nyersanyaga bele volt építve, de
volt.
Volt és megbízható.
Hűtő ugyanez, nem? Az is egy tonna körülbelül.
A hűtő az elég
Szaratov,
erős volt.
Hogy mi volt az?
Hát az az elpusztíthatatlan. Szaratov, az még a nagyszüleimnek is volt ilyenük, sőt, amikor az első lakásunkba beköltöztünk, akkor a nagyszüleimnek a Szarató fűtőszekrényét használtuk, ami olyan hangos volt, mint egy T-34-es alapjáraton, viszont hűtött.
Egy átlag szovjet hogy jutott lakáshoz? Mi volt annak ott a rendszere? Mert akkor azt mondod, hogy hát magántulajdon egyáltalán, tehát Magyarországon azért voltak úgynevezett örök lakások abban a rendszerben is, ott akkor ez nulla, tehát ott akkor ilyen
az nem játszott, cserélgetni lehetett, tehát lehetett egymás között
tehát volt
cserélni.
Kiutalás ott is?
És általában egy munkahely, egy gyár kapott egy bizonyos mennyiségű lakást, nem tudom én, XY vörös zászló szövőgyár kapott 15 lakást, és akkor az kiosztotta a dolgozói között. Tehát lakáshoz általában nagyon türelmes emberek juthattak csak. Egyáltalán egy moszkvai lakcímkártya, nem az volt, a prapiszkának hívták, tehát beírásnak.
Igen, nem lehetett csak úgy menni, hanem...
Így aha. Van, az kincseket ért, de hát természetesen itt is virágzott a korrupció, meg a másodlagos piac, tehát ha te tudtad, hogy mivel mondjuk megvesztegettél egy fekete Volgával egy moszkvai tanácsi tisztviselőt, mondom én most mondjuk egy grúz ember, aki fel akart költözni Tbilisiből a moszkvai lakásba, és ő neki a piacozáshoz, vagy a gyümölcsök árusításához erre szüksége volt. Az, ha ügyesen megvesztegette a városi tisztviselőt, akkor természetesen soron kívül kaphatott.
De akkor ez a másodpiacon volt effektív, árazható értéke ezeknek a lakásoknak? Tehát, hogy persze nem de... magán, de hogyha én adok neked, nem tudom én, mennyi rubelt, vagy egy, nem tudom, autót, akkor ez így megy? Tehát volt egy tarifa, vagy ez egy
ezt
ilyen...
Őszintén szóval ennek a egészen pontosan részleteit nem tudom,
hát mert ezzel
nekem nem kellett bajlódni, de amit ismerősöktől, barátoktól hallottam, nem volt könnyű lakáshoz jutni. Mondom, még a 70-es évek végén, a 80-as években is voltak még kényszerű társbérletek, egészen elképesztő lakásviszonyok voltak, és a nagyvárosokban azért igyekeztek blokkolni a vidéki betelepülést azáltal, hogy nem volt elég lakás. Tehát mint mindenből, ebből is, lakásból is hiányzik volt.
Hát, inkább a hadsereget fejlesztették. Mi volt a helyzet vidéken? Azért jártál te ott elég sokfelé, Szibériában is, meg mindenhol. Ott ezek a egyrészt olyan lakótelepek, hát ezt a mai napig látjuk, amikor mínusz 60 fokban egyébként ott állnak a panelek, és lógnak rajtuk a 10 tonnás jégcsapok, meg a nem tudom, tehát működik a panel ott is ezek szerint, amíg megy a távfűtés. De vannak még, laktak ilyen klasszikus faépítésű?
A mai napig laknak. Moszkvától nem kell 30-40 kilométerre sem elmenni, elég csak kihajtani mondjuk a Seremetyevói repülőtér felé, és már ott lát az ember földszintes faházakat. Hozzáteszem, ezek valahogy jobban is alkalmazkodtak a helyi klímához, de én jártam olyan részeken is, és ezek magánházak voltak. Tehát
én ezt akartam kérdezni, hogy ezek akkor lehetett.
Ezek magánházak voltak, tehát egy-egy falusi porta, az természetesen azért a családé volt. Az Urálon, meg Szibéria távoli részein olyan helyeken is jártam, ahol a házak nem a földbe voltak alapozva, hanem lábakon álltak körülbelül 40-50 centivel, vagy 80 centivel.
Hó miatt, vagy nem?
Az örök jég miatt, tehát a permafrost, a fagyott föld miatt, ugyanis ha ráépítették volna ezeket a házakat a földre, akkor a ház fűtése nyomán megolvadt volna a föld, és megbillent volna a ház. És hát ami nagyon érdekes volt, például az Urálon olyan falvakat láttunk, ahol farönkökből épült a ház, és alatta befújt a havat a szél. A helyi kutyák, egyébként nekem a mai napig ilyen szibériai lajkám van, azok meg ott szépen beásták magukat a hóba, összebújtak, és mínusz 40 fokba vidáman aludtak kinn az utcán. Az égvilágon semmi bajuk nem volt. Tehát ezek a házak azért alkalmasak voltak az életre, a mai napig is
hát
alkalmasak.
Hát hiszen évszázados tapasztalatok alapján épültek. Fa meg van.
Az van bőven, pláne az Urálon meg azon túl, úgyhogy ebből épültek. Kanadába is, meg az Egyesült Államok
hát
északi részén is.
Ilyen rönkháznak képzeljük ezt el?
Ezek fából
készült házak. Tehát gyakorlatilag olyan könnyű szerkezetes, mint mondjuk Amerikában is azért sokat jártál, tehát hogy úgy képzeljük el, nyilván nem annyira finom anyagokból van, hanem ilyen...
Hát leszámítva, igen, a korszerű szigetelés, de ma már mindent lehet. Hát ott azért Oroszországban is bizonyos szintig kapitalizmus van, tehát ott is lehet kapni nagyszerű házakat, sőt, hát kiküldöttek egy része. Ugye bolond volt az, aki nem egy faházzal jött vissza, egy kamionra való faanyaggal.
Ja, hogy azt ott összepakolták neki, és akkor, aha.
És abból lett a hétvégi nyaraló, hát én azok közé tartozom, akik erről lemaradtak.
Szóval kitűnő orosz dácsák vannak rejtve Magyarország különböző területein, aki találkozik ilyennel, küldje meg, mi 1810 Budapest. Hardi Mihály, köszönöm szépen.
Én köszönöm.
Kulcsra kész. Kárpát Iván ingatlan piaci műsora.
Ahogy ígértem, ez a mai műsor a Klubrádió különböző országokban szolgált tudósítóinak külön kiadása, akik beszámolnak ottani ingatlanokkal, lakberendezéssel, lakáskultúrával kapcsolatban. Nem, egyébként Zentai Péterrel fogok most itt beszélgetni. Szia Péter, már nagyon vártam, hogy valamilyen oknál fogva behívhassalak ide.
Megtisztelsz, és az, most, hogy mondod, hogy lakberendezés is érdekel, és a hallgatót is érdekli, akkor elmondom az első élményemet az Egyesült Államokból, ahol én 3 évig voltam tudósító, úgy, hogy én úgy nyertem meg ezt a pályázatot, hogy azt mondtam, hogy én áttelepítem a zsíros New York-i állást egy washingtoni kevésbé zsíros helyre, annyiban kevésbé zsíros, hogy Washington a 2000-es esztendőben még a mostani önmagához képest egy vidéki városka volt, mindig is az volt valójában, de ha azt mondom neked, hogy az egyik New York, a másik Vlagyivosztok, vagy még annyi sem, egy Moszkva környéki kisváros.
Erről akkor beszéltünk az előző igen, fél órában.
Igen, 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 nagyjából erről van szó. New York, Washington, az csak egy Washington. De átmentem, és úgy, hogy életemben nem voltam még korábban Washingtonban, és ennek ellenére fogtam magam, és tök egyedül tényleg, és mindenféle segítség nélkül megtaláltam ezernyi hirdetés közül az egyik olyan helyet, amit én úgy éreztem, hogy életem álmainak ne továbbja. Annyiban volt életem álmainak ne továbbja, hogy soha életemben csak filmeken láttam ilyet, de nem volt alkalmam még betérni sem kétszintes lakásba. Ez kétszintes volt. A másik, hogy soha az életemben nem volt olyan lakás körülmény az én életemben, amelynek lényegi eleme volt, hogy egy uszoda is van, és egy teniszpálya. Na most én kinéztem ezen az ablakon, akár a felső, akár az alsó szintről, egy teniszpályát, és egy uszodát láttam. Na most ez lett az én lakásom. Na most életemben először történt meg az, hogy egy lakást, már 46 éves voltam akkor, 46 évesen életemben először berendeztem teljesen egyedül egy lakást. Elmentem egy, meg kell mondanom, nem reklámból mondom, csak akkor új volt az Egyesült Államokban, IKEA-ba.
Akkoriban nyíltak az első
IKEA-k? Akkor nyíltak, előbb volt Magyarországon, mint az Egyesült Államokban.
Egyszer volt, egyszer voltam egy texasi IKEA-ban, azt úgy képzeljék el, mintha egész Budaörs egy IKEA lenne. Tehát kb. Méretét tekintve.
De ez ugyanolyan IKEA volt, mint egy magyar IKEA, és hazahoztam cserépedényt, vagy nem tudom,
jokmok, asztalt.
De nem ez az érdekes, hanem az az érdekes, hogy azt láthattad Washingtonban, hogy rá van írva magyarul is valami.
Ó, és hát a te lelked megmelegedett a kicsi szíved.
A lényeg a következő. Hoztam, vettem, elhozták egy szófát. Egy ilyen szövet szófát. Belekerült, azt hiszem, $450. És hazahozták, elhelyezték, és a fal felé eső részen, amit senki nem lát, egy picit áttoltam, és láttam, hogy felszakadt a szövet, egy picit. Fölhívtam az amerikai IKEA-t, Amerikában vagyunk, és ez az egész Amerikának az ingatlan piacát, a lakberendezés piacát totálisan leképezi. Mondtam, hogy kár van az én, valamilyen betegségben szenved az én szófám. Erre azt mondja, mi a baj? Miért nem hozza ide, és majd kicseréljük? Erre mondom, hogy 40 kilométert menjek megint vissza, hát 40 kilométer az semmi. Olyan messze volt valóban. Nem is túloztam. Lehet, hogy csak 30, de én azt mondtam, hogy 40.
És kövessük,
hogy
mérföldben
számol. Jó, úgysem mérték le a telefonon keresztül. Na, de a telefonon keresztül a következő beszélgetés is még lezajlott, azt mondja, akkor jó, akkor mondja meg, hogy mekkora kár. Mondom, hát nem tudom, hát jó, nagy, de mi ez? $200? 300? Hát 300, köbben valóban $3 többet mondok, akkor is túlzok. Tehát akkor $300? Jó, akkor átutaljuk magának a pénzt. Átutaltak nekem néhány napon belül $300, anélkül, hogy bárki megnézte volna a kár, engem ért kárt.
Igen, Amerikában dolgozó egykor ismerős megerősítették, hogy ott olyan naív nyitottsággal állnak
de
az ilyen...
De gondolj abba bele, 400-ba került, vagy valami 450-be, $300 átküldtaltak bemondásra, szó
igen,
szerint
igen,
bemondásra.
Ez meg tudom
erősíteni. Ez volt az én nagy első lakberendezési és beköltözési élményem. A második, az egy tragédiához kapcsolódik. Yeah. Ott voltam egy évvel később is, 47 éves koromban is, szeptember 11-én, amikor néztem azokat a drámai felvételeket, amelyeket te is néztél, és a hallgatóink 99%-a látott. És én nekem, a gonosz embernek eszembe jutott néhány nappal később, hogy ilyenkor összeomlik az ingatlan piac, különösen Manhattan alsó részében, ahol a világgazdasági központ toronyépületei álltak. És azt mondtam magamban, hogy miért nem, mit veszek én lakást? Ilyen zseniális ötlet volt. Azóta kb. Százszoroztam volna az akkori árakhoz képest. Úgy kell elképzelni, mint hogyha most Budapesten te megvehetsz 150 000 forintért a Dunaparton négyzetméterenként valamilyen jó lakást. körülbelül úgy akkori áron, tehát most csak lefordítom. Hát figyelj, és most az körülbelül 6-8-10 millió forintot ér.
Hát, mint ahogy nálunk meg is történt, hiszen 2013-ban volt a mélypont, akkor lehetett venni mondjuk 7 millióért egy lakást, és akkor az
igen,
meg négyszereződött.
Igen, világos. De New York, New York.
New York, New York, New York, és Manhattan, Manhattan.
Manhattan, és ám, de most ám, jön egy, de. Megint egy fordulat. Ha megvettem volna, történetesen egy régi ismerősöm, akit Amerikában ismertem meg, ott, mert nagyon jó módúban vált egy igazi amerikai álomtörténet, hogy ő milyen gazdag lány lett, egy hölgy, az egyik legnagyobb sportszergyár alelnöke lett, és megengedte magának, hogy vásároljon éppen azon a környéken, nem olyan régen, néhány évvel ezelőtt, egy lakást. Egy két szoba összkomfortos lakás, nem tudom, néhány millió dollárba került, és azt mondja, ugyanúgy szó szerint, és tőled is megkérdezem, mennyibe kerül a havi költsége a lakásnak, a közös költség, stb. Stb.
New Yorkban? Hát ott. Ilyen $1000.
Mennyi?
$1000.
5000. 5000 dollár. Tehát tulajdonképpen itt lennék ezzel a lakással.
Igen, és te fizethetnéd a...
$5000 az
jó, de tudod miért? De kiadhatnád viszont nagyon
kiadhatnám,
jó áron. A világ minden pénzért kiadhatnád.
De nem. Mert nagyjából annyiért tudnám kiadni,
amennyi közös,
egy fillért se keresnék rajta, hogyha így nézzük a dolgot. Tehát tulajdonképpen a New Yorkban, a világ legfantasztikusabb ingatlan piacán csak arra hajthat az ember, hogy majd 5 év múlva, 8 év múlva sokkal drágábban eladom. De arra nem tudok hajtani, hogy én ezt
kiadásból
tudjam igazából fedezni, legfeljebb annyit tudok beszedni, mint amennyibe került, és egy hosszú távú spekulánsként tudom az ingatlanomat gyakorlatilag tartani, ami pedig tisztességes lenne, azt pedig nem tudom végrehajtani, mert $5000 az tudod mennyi pénz? Megmondom neked.
Én tudom, az, mennyi pénz.
Mennyi ez? 15?
Hát olyan most olyan 1 millió 500 ezer.
Több, mint 1 millió, most már 2 millió.
Hát ma például, amikor ezt rögzítjük hétfőn, például az euróforint árfolyama 3,92-nél tart, a dollár is elmehetett.
A dollár 3,60 valamennyi. Ennél fogva azt is mondhatnám, tényleg ne számoljuk meg pontosan, de biztos, hogy majdnem 2 millió forint.
Igen.
Tehát hát hol keres az ember 2 millió forintot? Tehát egyik forduló, első olvasat, kihagytam életem üzletét, második az, hogy úgy csinálok, mintha én tartottam volna ezt a lakást, mintha nem adtam volna el. De ha viszont eladtam volna, akkor meg azért verném a fejemet a falba most, hogy miért adtam el, hiszen most kapok érte mondjuk 100 millió forintot, vagy 200, vagy 500, vagy 800 millió forintot, és akkor odaadom, eladom 300 millióból. Mert hiába az ember ilyen, hihetetlen mértékben nem tud elégedett lenni.
Hát, ráadásul a mindenféle ilyen spekulatív jellegű dolognál az ember utólag azt hiszi, hogy neki látnia kellett volna, hogy hol van a teteje, meg az alja a piacnak, ami egyszer lehetetlen. Igen, senki nem tudja.
Mindezonáltal azt mondani, hogy Szentai Péternek van egy lakása a New Yorkban, a Manhattan, az nem egy rossz akármi, és hogyha én mondjuk...
Hiszen Donald Trumpnak, Szentai Péternek,
igen,
és
igen,
meg
igen, igen, és a Nemzeti Bank elnöke fiának is.
Igen.
De ők nagyobban utaznak.
Illetve csak azt tudjuk mondani, hogy bizonyos cégek, amik az ő köréhez köthetőek...
Igen, azoknak úgy van, nem magánemberként tulajdonolják.
Én itt el is határolódom Szentai Pétertől, ő jár bíróságra, nem én.
Igen, de én azt mondom, hogy itt arról van szó, hogy természetesen nem az ő nevében van, és nem tudjuk, hogy milyen kemény munka van mögötte, hogy valakik 14 milliárd forintnak megfelelő összegért vásároljanak New Yorkban.
Túlértékelt, túlárazott, lemegy az utcára, leütik.
Igen, a 60 pusztának is mindössze 8 milliárd a jelenlegi értéke. Most gondoljunk abba bele, hogy New Yorkban mit jelent 14 milliárd.
Most térjünk vissza akkor. Vissza az ingatlan. Na most a New Yorknak a ugye volt ugye a 70-es évektől egy szörnyű korszaka, amikor ott iszonyú nagy lepukkanások voltak. Meg...
Többször is volt ilyen
igen.
korszaka.
És ugye a 90-es évekre Giuliani felhozta.
Úgy van.
És most azt olvasom, hogy megint van egy lejtmenet. De amikor te ott voltál, az egy jó korszak volt?
Ugyebár pontosan a szeptember 11-e megint levitte az most ár szempontból.
Nem, életet, hogy nem. Életkörülmények szerint. Tehát, hogy nagy volt a bűnözés.
Trendszerűen a 80-as évek vége óta folyamatosan javul New Yorknak a minősége minden tekintetben. Egy koszos városból egy tiszta város lett, egyértelműen ezt lehet mondani, és meg annyi bizonyítékot lehet erre felhozni, még akkor is, hogyha vannak olyan negyedeknek olyan utcái, amelyek koszosak, de ez olyan nincs, hogy ne legyen ilyen. Lehet, hogy van Tókióban, Szingapúrban, hogy
de Londonban nincs, biztos de nincs, London, azt aki látta már.
Londonban nincs ilyen.
Ne, Londonban nagyon sok koszos hely van. Tehát
az, hát Párizsban még inkább.
Még, igen.
Tehát, így van. Az kétségtelen, hogy az én ingatlan szemléletemet gyökeresen a Minszki nem hivatalos látogatásom
nem is olyan
változtatta
régen.
Meg, nem olyan régen, a Belarusban, amelyik a világ egyik legolcsóbb, árértékarányban talán a legolcsóbb ingatlanpiaca, lehet vásárolni, és egy olyan városról van szó, amely mindennel rendelkezik, ami egy jó városhoz kell, ráadásul az emberek is, akármennyire is az ellen gondoljuk belevalóak, tehát nagyon kellemes környezet, de várja, nagyon várja, biztonságos.
Várja, Péter, de az ottani jövedelmekhez képest milyenek az ingatlanárak?
Az ottani jövedelmekhez képest tulajdonképpen picivel jobb a helyzet, mint Magyarországon. Nem is picivel, valószínűleg egy picivel nagyobban, jobb, mint amennyi mi a valóban picivel, jobb az ő szemszögükből lakáshoz jutni, de egyébként is az egész Belarusz világot átszövi egy nyugatiasság és egy szovjet múltnak az egyvelege, tehát egy mixtúra, amiben nem élnek rosszul az emberek, és olyan nincs, hogy valaki hajléktalan
legyen.
Jó,
de én most miután
legyen.
Pont az előző beszélgetésben azt mondtam, hogy keletről haladunk nyugatra, te pedig visszarángattál de minket az egykori Szovjetunió területére.
A nyugatnak az a jellegzetessége, hogy a nyugat elérte, hogy globálisan gondolkodjon. A keletiek nem tudnak globálisan gondolkodni. A belaruszok se tudnak igazából globálisan gondolkodni, csak bizonyos rétegek, akik a high-techben utaznak.
Igen, de ezt majd a gazdasági műsorban beszéljük. Térjünk vissza az ingatlanokra és az Amerikai Egyesült Államokra. Szóval neked megvolt Washington, megvolt New
Igen,
York.
Igen, de Berlinről még nem beszéltem.
És ezt akartam mondani, hogy átjövünk, hiszen te utána nem Bonnban kell, akkor már Berlin.
Nem, én
rendszerváltás
voltam az
után.
Első olyan tudósító, aki
a Berlinbe, az újra egyesült Berlinbe. Ez egy nagyon izgalmas időszak
Igen,
lehetett.
Nagyon izgalmas időpaz volt, és ez ingatlan szempontból a német történelem egyik legizgalmasabb szakasza volt. Miért?
Fillére
mert időn az én elődöm hozzákezdett a munkához a 90-es évek közepén, akkor a német ingatlanpiac, a kelet-német rész és Berlin, az egy olyan hype-olt dolog volt, ami szinte történelmileg példátlan.
Te túlárazott volt?
Úgy kell elképzelni, hogy 1995-96-97-ben a berlini ingatlan piacon a négyzetméter árak olyasmik voltak, mint most. Hozzáteszem, hogy most a berlini történelem legmagasabb ingatlan árai vannak, tartósan, az 2-3 évig tartott, egy a luftballonok luftballonja volt. Mi történt? Mint egy luftballon, totálisan szétpukkadt, és egészen 2009-10-ig, ez is egy nagyon érdekes fordulat, a nagy válságig, a nagy nemzetközi pénzügyi, globális pénzügyi válságig bezárólag meg nem moccantak az árak. 1999 és 2009 között, tehát 10 éven keresztül csak vagy stabilan, nem, stabilan semmiképpen, zuhanásban voltak. Tehát a 99-ben, 98-ban volt a csúcsponton, ahhoz képest 50-70%-kal estek, és úgy kell elképzelni, hogy amikor kijutottam 2003-2004-ben, akkor Budapesten minden porcikájában magasabbak voltak az ingatlanárak, mint az Egyesült Németország fővárosában. Ez egy páratlan szituáció olyannak számára, akik vásárolni akarnak vagy mernek. Esküszöm neked és a hallgatónak, hogy alig volt német polgár, aki abban a szituációban vásárolt volna lakást. Egyáltalán tudni kell, hogy Németország és általában a észak-nyugat-európai országok, de Németország mindenképpen egy igazi protestáns hely.
45% a saját tulajdon most jelenleg Németország.
Tessék?
45 csak a
most,
saját. Most, igen.
De akkor 18% volt. 18%-a a berlin lakásoknak volt magántulajdonban úgy, hogy hogy az lakik, aki a lakásnak a tulajdonosa. És olyan 15-20% az embereknek kiadta
a lakást. Ez miért
van?
Mert ugye hogy most abból meg abból vannak nagy botrányok Berlinben, hogy ugye ez a kiadó lakásokat, majd visszatérünk arra, több ezer lakást kezelő nagy cégek vannak, igen. És ugye ott fölmerült ez, hogy hát akkor államosítani kell, sem, ugye ez nyilván ilyen szélső baloldali megmondás, de akkor is Németországban úgy összességében több a bérlemény, ott erre mi, ott ennek mi a történelmi hagyománya, és ez hogy tud úgy működni, mert ha a magyar körülményekből indulunk ki, hát akkor ez egy borzalom lenne. Itt ráadásul szintén történelmi hagyományokból mindenki szeret lakást tulajdonolni, még akkor is, hogyha az annyira nem éri meg. Szóval ez hogy alakult ki?
Ha politikailag korrekt akarok lenni, akkor a kulturális fejlődésnek a protestantizmus színű ágazatát venném alapul. A protestantizmusnak ez a puritán szellemében az építőtőke, az, ami termelőtőke, az, aminek van Böcsület. Valamiféle spekulációs értéke, aha. De akkor is csak azért spekulálunk, hogy jót tegyünk a társadalomnak. Ha én lakástulajdonos vagyok, azáltal olyasmit csinálok, amiben rosszban is tudok könnyen sántikálni. B. A megtakarításaimat olyan dologba teszem, amivel én nem használok a társadalomnak.
Áll.
C. Fölveszek magamra egy csomó terhet, ami, ha valami baja van a lakásnak, nekem kell vele foglalkoznom. Sem az NDK, sem az NSK történetében nincs benne olyan szakasz, hogy városi lakosok arra törekedjenek, hogy ők lakást vásároljanak. Egyáltalán a lakáspiac egy olyan országban nem is tudott működni 45 után, amely földig volt rombolva. Az egész ország, ugye, hogy van, a nulláról kezdte. Ott mindig lakás hiány volt, és a lakásbefektetések arra irányultak csak, és ez volt az igazi hazafias meselkedés, hogy minél több ember jusson lakáshoz. Azzal nem üzletelünk. Tehát tulajdonképpen a lakás nem üzleti célokat szolgáló befektetés. Ez megszűnt hirtelen egy ilyen robbanásszerűen és egy rémálomszerűen a végén kiderült a két Németország egyesítésekor, mert mind keletnémetek, mind nyugatnémetek elkezdtek hosszú-hosszú idő után először spekulálni, hogy mivel lehet pénzt keresni, az keletnémetek azzal keresnek pénzt, hogy nevetséges keletnémet márkájukat, ami semmi értéke nem volt, egy az egyben át tudták váltani nyugatnémet márkára. Tehát egy NDK márkás milliómos, aki lehetett egy gyári segédmunkás, az hirtelen nyugatnémet márka milliómossá válhatott. Na, szóval a lényeg az, hogy ezt az helyzetet, ami 2003-2004-ben jellemző volt, amikor én kijutottam, azt csak külföldiek használták ki, és ők vásárolgattak lakásokat, utána pedig elkezdődött valami, mikor? Ez volt a nagyon érdekes, hogy Németországot is úgy a legkevésbé a nagy válság, és a nagy válságot ők úgy fogták föl agyilag, akárkivel beszéltem, hogy ők úgy gondolták, hogy ebből nagy infláció lesz.
Hogy gyorsan vegyünk lakást, mert azt tartja
igen,
azért.
Úgyhogy akkor kezdődött egy újabb, akkor ért meg a német ember, a városi ember arra, hogy érdemes lakásba menni, mert ők úgy dolgozták föl az egészet, hogy a pénz el fogja veszíteni az értékét. Ők mindig pénzben utaztak, pénz, készpénzben, takarékbetétben. Először történt meg, hogy szakítottak a protestáns dogmatizmussal, és átmentek ebbe a picit, nem nagyon erősen. Tehát nem úgy kell elképzelni, hogy amikor eladták a lakásokat, akkor ők úgy gondolták, hogy majd dupláron eladom, hanem olyan tisztes haszonnal. Mondjuk 10-10, tehát magasabb legyen valamivel, mint amennyit én kaptam volna a banktól. Tehát azt kell elképzelni egy olyan ingatlan piacot, hogy amikor már látszott, hogy jön az Airbnb, stb., akkor is az eladók szemérmesek voltak, hogy valami nagy jövedelmet szerezzenek. Mind a mai napig, még Nyugat-Németországban is, Kelet-Németországban pláne, rossz szemmel néznek valakire, aki a lakásból úgymond ügyeskedni akar. Szóval Azonban most, 2023-ban, ne félj, szépen megnövekedett azoknak a száma, akik aztán a másik végletbe jutottak el. Úgyhogy most ott tartunk, hogy egy csomóan spekulatív okokból nem adják ki a lakásukat, inkább ülnek rajta, mert Németországban annyira igazából a klasszikus szocialista szemlélet az emberek körében ingatlant illetően, hogy a lakás azt mindig használni kell. Olyan nincs, hogy üresen álljon egy lakás csak úgy, és ha kiadod, akkor viszont arra kell vigyáznod, hogyha kiadtad bizonyos áron, akkor te nem tudod megemelni. Tehát egyszerűen nem engedi meg a törvény, hogy te csak úgy emelgesd az áradat, illetőleg aztán végképp nem, hogy te kitedd a bérlődet. Nem teheted.
De mennyi időre kikötnek egy szerződést, hát, hogy egyszer beköltözött?
Arról van, az most már olyan szerződéseket kötnek, amelyekben már nagyon rafináltan van ez megcsinálva. De amíg én Németország területén voltam 6 éven keresztül, addig csak olyan szerződések kötődtek, én engem se tudtak volna kitenni, vagy nem emelhették meg csak úgy az árakat, ahhoz nekik egy csomó bizonyítékot kell letenniük az asztalra, hogy azért kell magának kimennie, mert én fogok beköltözni.
Aha.
Ha én azt tudom igazolni, hogy ő nem költözött be, akkor beperelhetem, és egy csomó pénzt kaphatok a tulajdonostól. Nem a tulajdonos az úr, most már kezd, de még mindig ez egy első számú politikai téma. Nem engedik, hogy a tulajdonos, a lakás tulajdonos legyen az úr. Kicsit javul a helyzete, még nagyon is megéri lakást vásárolni, legérte. Most viszont olyan drágává vált, Európa egyik legdrágább ingatlan piaca az, ma, 2023-ban, amely Európa ténylegesen értékét tekintve, Németország fővárosáról messze a legolcsóbb ingatlan piac volt. Tehát ez egy roppant izgalmas történet, és ennek én büszkén mondhatom, a szem és fültanúja voltam, és figyeltem, hogy hogyan lehet.
De te a mai csinál. Napig ugye gyakran megfordulsz Berlinben.
Igen.
Például.
Megmondom őszintén, ez nem illegális, én magyar állampolgárként bérelek ott lakást, pontosan azért, én viszont picit nem is spekulatív, szeretem Berlint, és szeretem nyomon követni azt az hihetetlen, elképesztő, mesébe illő fejlődést, amit én tapasztaltam. 2003-ban megérkeztem egy ilyen rozoga helyre tulajdonképpen, ahol látszik, hogy valamit építenek, stb., de vártam, hogy mikor épül valami ezeken a hatalmas üres grundokon, stb., és mikor változik a szemlélet, és a szemem előtt minden hónapban, minden évben változott, és változik továbbra is, úgyhogy ma Európa egyik legjobb helye Berlin. Na, én, amikor nagyon alacsonyak voltak a lakbérek, béreltem.
És most nem emelhetik meg neked?
És nem emelhetik. Tehát én gyakorlatilag, ha én most kiköltöznék, akkor a bérlő, a bérbeadó szerintem nem akarok 2,5-3-szoros összegért tudná kiadni azt a lakást, amit én bérelek. Ez egy kisebb lakás Kreuzbergben, na most mondod bele, Kreuzberg, amikor én ott voltam, akkor az egy ilyen külföldiek lakta, meg bohémok lakta, magas bűnözési rátával bíró negyede volt.
Ezt itt a magyar kormány no-go-zónának nevezné.
Igen, pontosan no-go-zónának nevezné. Ha ma oda megyünk, akkor Németországban nagyon-nagyon gazdag emberek engedhetik meg maguknak, hogy Kreuzbergben legyen egy olyan...
Elmennek a no-go-zónába a gazdagok lakni.
Ez a fantasztikus, hogy az, amit mi no-go-zónának hívunk, tudod, hogy mi az, hogy mondják magyarul, hogy gentrification?
Gentrifikációnak mondjuk ezt, tehát amikor lerobban negyedek, egyszer csak elkezdenek fel.
Hát ha valahol ez megtörténik, az ott van, de úgy, mint New Yorkban, hogy ha azt mondom, hogy Park Avenue, akkor az egy fantasztikus hely. Egy bizonyos része. De ha mész Park Avenue 362-es számhoz, ott viszont a lerobbantságok van. Tehát nem mindegy, hogy hol vagy. Tehát Kreuzbergben vagy, de vannak rögtön a legdrágább negyedei a városnak és a Európának, rögtön ott vannak néhány olyan utca, nem negyed, utca környékén, ahol viszont tényleg le vannak robbanva, pontosabban van egy utca, úgyhogy hogy furcsa módon Karl Marx Strasse, és gondoljunk ebbe bele, ma is úgy kell hívni. Karl Marx Strasse.
Ez egy külön műsort megér, hogy ott miért nem neveztek át dolgokat.
A Karl Marx Strasse-n, ahol az egyik szomszédom lakásokat birtokol és adja ki baromi sok pénzért külföldi menekülteknek. Ő spekuláns ugyanis, mert hamburgi, és egy hamburgi az egy kereskedő. Mindig azt mondja, hogy én egy hamburgi kereskedő vagyok. Tudjam, Zentai úr, milyen egy hamburgi ingatlan kereskedő? Olyan, mint én. Na, a lényeg az az, hogy ő ezt csinálja. Úgyhogy ebből is lehet Németországban élni, és ilyen ma Németország.
Zentai Péternek köszönjük szépen az átfogó tájékoztatást. Ez volt már a Kulcsra kész, a műsor elkészítésében. Segítségemre volt Kamasz László, Kemény Dániel. Találkozunk egy hét múlva.
Kulcsra kész. Kárpát-Iván ingatlan piaci műsorát hallották.